Bementek. Az ajtó tündériesen csengett, s a mézes kalácsos a nagybácsi egyetlen szavára egy nagy paksaméta mindenféle formájú nyalánkságot összerakott, zsinórral összekötött, és mindez az apolkájé volt. A kezedbe is válasz egyet-kettőt, leányocskám, amit útközben megeszel. Künn az ajtónál, aztán elváltak. Péter nagybácsi a vendéglő felé ment. Apolka pedig hazafelé, és mindenkinek eldicsekedett útközben, hogy a jó nagybácsi mit vett neki. És ebből mindenki valami szerencsét jósolt. Csak otthon Klivényi mondás sötéten.
Mutasd, hogy mit vett a gazember!
Felszakította a spárgát, kibontotta a mézes süteményeket, és elkezdte őket falánk étvágyjal ropogtatni, egyiket a másik után, minden falatnál felkiáltva.
A gazember! A gazember!
Zsolna városában ez a nevezetes esemény csak hamar szájról szájra járt, azon megjegyzés kíséretében. Kezd már a világ felfordulni. És eljutván Trünovszki Gáspár füleibe nagy bosszúságot okozott neki. Egész éjszaka nyugtalanul hánykolódék fekhelyén, s reggel korán a Klivényiék lakása előtt leste az árvát, kit is megkerítvén vitte egyenesen egy cipészhez, egy szabóhoz és egy fehér nemű árushoz, összevásárolván annyi portékát, hogy két boltos legény cipelte az apolka után, mialatt Gáspár nagybácsi megelégedetten morogta.
Egyél most mérget, utálatos fösvénykutya! Ez aztán a tromf.
Hanem hiszen nem könnyű lefőzni Péter urat sem, ha egyszer virtusra kerül a dolog, alig, hogy tudomására jutott a tromf, felbizsergett a kevés gonosz vére.
Micsoda? Te akarsz itt szuszogni, egy pár rongyal akarsz porthinteni a világ szemébe? Velem akarsz kikötni? Na gyere hát!
Rögtön elküldött a leánykáért, és elvitte egyenesen az aranyméveshez, összeválogatván gyöngyöt, smaragdgyűrűt, aranynásfát, karperecet, függőket egy halommal, ami csak szép és drága volt az üvegszekrényekben. Egy kastélyos kisasszony sem kap annyit a kelengyéjében. E fordulatok megjavították egy kicsit a leányka sorsát, de jobban a Klivényiét, mert az értéktárgyak többnyire folyékony anyagokká változtak át, de nem csoda módon, egyszerűen a zsidó közvetítésével, kihez a derékgyám rendre elhordozgatta zálokba.
Volt dínom dánom az úri vendéglőben, bor, puncs, muzsikaszó.
Az árvára most már nagyobb gondot fordított, és iskolába is küldte. Egy napon, mikor a rubintos karperecet adta a zálogba, hozott a kicsikének egy darab kókusszappant.
– Zsuzsanna! – szólt a nejéhez. – Ma jól megnéztem a gyermek arcát. – Tudod-e, hogy nagyon szép lesz? Veszettül szép lesz, ha megnő. És végre is, miért ne lenne szép? – Mondtál valamit, Zsuzsanna? – Hogy semmit sem mondtál? Okosan is teszed, ha hallgatsz. – Mosdasd! Fésültesd a gyermeket, és járasd tisztán. Azt akarom, hogy csinos legyen. Az nem lesz nekem rossz, ha szép lesz. Még talán neki se.
Van valami átkozottul kellemes az arcában. Aztán behitta apolkát a konyhából, sokáig nézegette, és átadta neki a selyempapírba göngyölgetett szappant.
No, kutyamája! Fordítá a hangját szelídre, enyelgőre.
Mit hozott a gyámapa az ő báránykájának? Ide hamar, kezet csókolni! A lányka kezet csókolt, és kitakarta burkából a tárgyat. És amint megösmerte, hogy szappan, édesen elmosolyodott. Nem a gyermek mosolya volt ez többé, mely a mézes kalácsoknál hasadt volt ki az arcán, hanem a szűzé. Ah! Szappan! Szagos szappan, arcra való szappan. Elpirult egész a füle hegyéig, és elfutott.
Apolka a 14. évébe lépett, és szemlátomást szépült, midőn egyszerre még váratlanabb fordulat állott be életében. A polgármester, látván egyrészről a nagybácsik jó indulatát, másrészről, hogy az írnok a Trünovszkiak ajándékait a polgármester hivatalos megjegyzését idézve a saját céljaira fordítja, említést tett egy ízben a leány helyzetéről a főispánnak, kinek a megboldogult dr. Trünovszki házi orvosa volt. Ő méltósága élénken méltóztatott érdeklődni, és megígérte, hogy az árva ügyét szívére veszi, s kiragadja a korhely írnok kezei közül. A legközelebbi főispáni ebédre mind a két Trünovszki meghívást kapott, és ebéd közben a pezsgőnél, mikor minden szívvel lágyul, ravasz diplomáciával előhozván az ügyet, rávette a testvéreket, hogy a leánykát ne hagyják gonoszul veszni, vegyék magukhoz, mégpedig egyenlőképpen felváltva. Mindenik egy-egy fél évig tartsa és neveltesse. Bezzeg lett ebből ismét világra szóló látványosság. Péter nagybácsi, akihez először került a leány, nyomban egy professzort hozatott hozzája Túrót Szentmártonból, egy francia leányjátszópajtást Genfből, selyemruhákat, kalapokat, cipőket Besztercebányáról, sőt, képes könyveket halomszámra Prágából, s olyan fényben, pompában nevelte, mint egy herceg kisasszonyt, hogy az egész városnak elállt a szeme szája. A fél év elteltével aztán elküldte a professzort, meg a kis bont, elcsukta a szép szalagos ruhákat, csecsebecséket a szekrénybe, ráadta a Klivényiéktől hozott foltos perkálszoknyácskát, a rongyos cipőt, a színe hagyott pepita kendőt, és maga kísérte el a Gáspár házáig, egész a kiskapuajtóig. Ott érzékenyen megölelte, megcsókolta. Na, eredj már most ahhoz a gazemberhez. Gáspár nagybácsi még nagyobb káprázatba hozta a várost. Nem csak rálicitált Péter úrra, mert ő Bécsből rendelte meg a gyermek ruha neműjét, s egy pónifogatot vásárolt neki Galíciából, hanem azon felül vérig megbosszantotta Pétert egy olyan lépésre határozván magát, mely bár meggyőződésével ellenkezett, de szíven találta az ellenséget. Nem Túrót Szentmártonból hozatta a nevelőt a leányka mellé, hanem Debrecenből, egy tőzsgyökeres magyar tanítót, akire szigorúan ráparancsolt, hogy magyar szellemben kell nevelni a kis apolkát.
Egy elveszendő lélek ide-oda, többet ér, hogy az a föld szemetje mérget eszik egy fél évig.
A nevelő, Szabó Pál, el is követett mindent, hogy a gyermek szívét megnyissa a magyar rokonszenveknek, s elutáltassa vele a tótokat. Tromf tromfra. A harmadik fél évre Péter nagybácsi, megtudván Bécsben, hogy ott a kontesszeknek egy kis szerecsenjük is van, nosza, rögtön ő is kerített egy szerecsent, amellé hátaslovat, társalkodó nőt, divatos ruhákat Párizsból és Túrót Szentmártonból két nevelőt, akik belecsepegtessék a szláv szellemet és elutáltassák a magyarokat. De ez még mind semmi ahhoz a pazarláshoz képest, amivel erre Gáspár úr visszafelelt a következő fél évben. Ezt tessék aztán utána csinálni. Gyönyörű női fogatot vásárolt a csáki grófnőktől, kéksejen bélésű baldahinnal a kocsi tetején, a bakon magyar kocsis, a lovakon cifra, sallangos magyar szerszám, társalkodónő, nevelőnő, két apró inas nyalka huszárruhában, mind magyarok, s mind az apolka szolgálatára rendelve. A nagy kertjében egy kis palotaszerű villát építetett neki, locsogó szökőkutak előtte. Csak egy királyleány ragyoghat, dúskálhat ilyen pompában. Ám bátor, tetszett ez a Gáspár úr Miroszláv fiának is, aki éppen vakáción volt otthon a prágai egyetemről, és igen jól érezte magát a feslő bimbók, bakfisok között. A jogász urat eleget ingerelték az ösmerősök az apja ellen.